Talmud Kiddusin traktátusának 13-as lapját tanuljuk, és az előző lap végén a következő kérdés merült föl. Hogyha egy nőnek valaki ad egy csokor virtuságat, ami értelemszerűen nem ér egy pruta értéket, a nő átveszi, és azt mondja, a nőnek legyen ez a ajándékod a helyezéshez. A nő átveszi, és miután átvette, azt mondja, hogy amúgy különben van ebben a csokorban egy pár pénzérme, akkor milyenkor a szabály? Rabbi erre azt mondta, hogyha a nő csöndben marad, és nem mond semmit, nem mondja azt, hogy oké, rendben, köszönöm, akkor az eljegyzés nem jön létre ezáltal, szóval nem lehet egy érvényes eljegyzésnek tekinteni. És honnan vezette le ezt a szákot, ezt a döntést? Egy hasonló esetben, amikor egy férfi egy nőnek zálogba ad valamit, ennek van komolyabb értéke, és mint a zálogba adta, és a nő átvette, azt mondja neki, tudod, mint inkább ajándékba adom ezt neked, és legyen nekem eljegyezve. És ott is azt látjuk, hogyha a nő csöndben marad, és nem nyilatkozik, akkor az eljegyzés érvénytelen. Hát akkor tulajdonképpen ugye erről az esetről van szó, és innen vezeti le a virtuszágos ajándékos esetet. Ezzel fejeztük be, és most erről a hasonlatról, a két esetnek az összehasonlításáról fogunk kérdezni. Kasuba Pumnahara városában a következő kérdést tették fel ezzel a szákkal kapcsolatban. És Mejdelep Hunnaba Rédelevi Sua, mind ami Hunnaba Rédelevi Sua nevében. Hogyan lehet a két esetet összehasonlítani? Hasszom, hogy te érezd, mikor dönja, ha vinni, hunni, ha la, szrava, és a dinala, mit hábre, mi hajvi, benéjú. Ugye, hogy lehet a két esetet összehasonlítani? Ott az eredendő átadáskor zálogként adta oda a nőnek az adott valamilyen tárgyat, és ezért gondolkodhatunk úgy, hogy a nő azt gondolja, hogy ha visszaadná, most, hogy hallja, hogy ezt nem is zálogként akarja neki adni, hanem egyzési ajándékként. Tehát, hogyha visszadná, visszadobná neki, és valamilyen kárt szenvedne ez az adott tárgy, akkor tekintve, hogy ő zálogként kapta eredetileg, tehát olyan státuszban van, hogy vigyáznia kell rá, ha tönkre menne, vagy elveszne, akkor felelős lenne érte. És ezért csöndbe marad, és nem csinál semmit, de nem is adja vissza. És mivel van egy ilyen, feltétlenül egy ilyen gondolata a nőnek, ezért mondjuk azt, hogy az az eljegyzés nem érvényes. Mi esetünkben viszont eredendően is eljegyzési ajándékként kapta a virtuszágakat. Tehát, hogyha nem akarná, hogy az az eljegyzés érvényes legyen, akkor miért ne adhatná vissza a virtuszágokat? Az, hogy magában csöndbe marad, az még nem kell, hogy azt jelentse, hogy az eljegyzés érvénytelen, és az eljegyzés vissza van utasítva, mert ha valóban a nő vissza akarná utasítani az eljegyzést, akkor nyilván visszadobná, vagy visszaadná a virtuszágokat. Padibrab Ahai Atukul Nasi Dina Gemiri, azt kérdezi rám Ahai, milyen kérdésfeltevés ez? Feltételezzük a nőkről, hogy ilyen nagy talmid hochemok, ilyen ennyire értenek a halakához, értik, hogy mi a különbség a között, hogy valaki zálogba kap, vagy eljegyzési ajándékként kap valamit, hogy tudják, hogy mikor, milyen felelősségük van arra, hogy vigyáznak. Hachinám is szvara is a dinelőm, mint ábrám is hajvi báhri össze. Nyilván itt is mondhatjuk azt, hogy a nő úgy gondolkodik, hiába kapta eljegyzési ajándékként a mirtuszájukat, úgy gondolkodik, hogy ha most azonnal visszadobná az ajándékot, akkor ha valami baj esne az ajándéknak, a virtuszágoknak, vagy a pénznek, ami benne van, akkor kötelessé tennék, hogy megfizesse azt. És ezért mondjuk azt, hogy az a tény önmagában, hogy nem adja vissza, nem rögtön visszadobta az ajándékot, az még nem jelenti azt, hogy elfogadja a kidusint, elfogadja az eljegyzést, és ezért mondta azt Rav, hogy a két eset hasonlít, és ebben az esetben is, ha a nő nem mondja konkrétan, hogy köszönöm, rendben van, hanem csöndben marad, akkor az eljegyzés nem érvényes. Salcha levácham brei ráv, bár ráv lekeméd ravina, levácha ráv fia ravinától megkérdezte ki, háj, gábna máj, akkor mi tényleg a szabály ebben az esetben? Salach lejjel el a vinna, visszaválaszolt neki, annan lő is, mi a hadrá, funda, brédre, visúa. Mi nem hallottuk ezt a kérdését, a funda, brédre, visúa, amiből szerint különbség van a eredetileg zálogként kapott ajándék és a Ravi által föltett eset között, ahol eredetően is eljegyzési ajándékként kapta a virtuszágokat. És mivel ezt nem ismerjük, mi nem hallottuk ezt a kérdést, azt mondja, és mi a léha husvila, ezzel mi nem foglalkozunk vele, de ti, aki hallottátok azt, foglalkozzatok vele, és így aztán nyilván nem úgy fogtok pászkolni, mint Rave, és azt fogjátok mondani, hogy a nő igenis legalább egy szafék szintjén, tehát egy kételj szintjén, eljegyeztetett, akkor is, hogyha csendben marad, mármint a mirtuszágok esetén. És ezért, ha újra házasodni akarna, akkor getet kell, hogy kapjon attól a férfitől, aki a mirtuszágokat adta neki ajándékba. Tehát nem fogjátok elfogadni Rave mondását, aki szerint az ilyen eljegyzés sem is. Ha így teszed el, hogy az ábnivár sahin, azt mondja, Gábra, hatöver, sahamina. Volt egy eset, hogy egy nő sejem anyagot árult a piacon, odajött egy férfi, és erővel elvett tőle egy sejem anyagot, a mülé, ha a nő kiabált vele, és mondta, add vissza, a mülé, amelá, ilyen lach, mi kádes eszli. Mire a férfi oda kiabált neki, ha visszaadom neked, akkor azzal jegyesem leszel, hozzám jössz feleségül? És Kálteni Istiki, a nő visszakapta az anyagot, és csöndben maradt. A Rav Nachman, hogy a mémben én sakli, vagy idé sakli. És azt mondta Rav Nachman, hogy ebben az esetben a nő nem feltétlenül jegyese a férfinak. Mondhatja azt, igen, visszavettem, visszakaptam az anyagot, de hát csak a sajátomat kaptam vissza, nem azért vettem vissza, mert valóban jegyese akarok lenni ennek a férfinek. Észfér a velem Nachman, kicsa meg gazdol, a hamaszok neiba, és a hatavszá, mi adda meg kicsa meg kudás ez. Azt mondta erre Rave, Rav Nachmannak, hogyan mondhatod azt, hogy ebben az esetben nem jegyes a nő? Amikor tanultuk egy konkrét brájtában, hogyha vagy férfi elvesz egy nőt, egy lopott tárgyal, egy elrabolt tárgyal, egy kicsalt tárgyal, vagy hogyha magától a nőtől elragadt egy követ, és utána azt visszaadja neki, akkor az eljegyzés, érvényes eljegyzés. Itt pedig azt mondod, hogy a nő hivatkozhat arra, hogy csak a sajátját vette vissza. Azt mondja erre a Nachman, haszom, de sádik. Azt mondja, ez egy egész más dolog, miért? Mert ott arról van szó, hogy már volt egy siduh közöttük, tehát már volt szó az eljegyzésről, volt ismerkedési fázis, és a végén valamilyen lopott tárgyal, hogy akár a nőtől erre volt tárgyal akarja elvenni a férfi, a nő elfogadja, akkor az egy érvényes eljegyzés. A mi esetünkben viszont nem volt semmifajta siduh, nem volt semmifajta ismerkedési fázis, és ezért a nő attól még, hogy elfogadta azt, amit az előbb 5 perccel korábban ellopott tőle a férfi, elragadt tőle a férfi, az még nem azt jelenti, hogy a jegyesség érvényes lenne. Mántam, édesani lambin, és ádik, mindele is ádik. És honnan veszem én azt, hogy különbség van a között, amikor valaki, egy férfi és egy nő között volt ismerkedési fázis, és amikor nem volt ismerkedési fázis, de tánja, amela, a kínzi szelezősani, hajjiv, hajjav, leichiv, hazav, amela, iszkácsili boj, és ászmat, mi majd szóta, amikor desz, vagy acel, én amikor desz, ez lákham, ez a filozófia, én amikor desz. Van ugyanis egy rájta, ami a következőt mondja. Egy férfi tartozott egy nőnek, mondjuk egy sékelle. odaadja neki a sékelt, majd azt mondja neki, tudod mit, legyél eljegyezve ezáltal a sékel által. Most, hogyha ezt akkor mondja, amikor visszaadta, akkor ha a nő akar, akkor az a jegyesség érvényes, ha nem akarja, akkor nem érvényes. De hogyha az után mondja, hogy visszaadta a pénzt, akkor még akkor se érvényes, hogyha a nő akarja. Mit jelent itt az, máj ratoszom, máj lajratoszom? Mit jelent itt az, hogy a nő akarja, de a nő nem akarja? Illém ratoszadamra in, lajratoszadamra laj, ha istekó, háveki dusin. Ez azt jelenti, hogy az akarja az az, hogy azt mondja, hogy rendben van. Ha nem akarja, az azt jelenti, hogy mondja, hogy nincs rendben. Ha pedig csöndben van, akkor az olyan, mintha akarja. Nisznömikud esesztán. Akkor ez tulajdonképpen ugyanolyan, mint a misna elején, vagy a misna elején, mint ennek a brájtának az első paragrafusa, ahol az átadáskor mondta a férfi. Elnézést még egyszer. Tehát ugye ez a brájta részlet, hogy most tanulunk, amikor a férfi egy tartozás visszafizetésekor mondja, hogy legyen a nő egyezve neki ezzel a pénzzel. Ez folytatása az előzőekben már idézett brájtával, ahol arról van szó, hogy a férfi zálogba helyez valamit a nőnél, és azt mondja, hogy legyél eljegyezve nekem a zálog által. Mi volt a, hogyan épült fel a misna, hogy amikor a misna elején azt mondta, hogyha a férfi zálogba helyez valamit a nőnél, és azt mondja, legyen egyezve nekem, akkor ha azt a, és a nő ezt elfogadta, akkor ha azt az átadáskor mondta, akkor az érvényes, és az egyenség érvényes. Hogyha az átadás után mondta, hogyha a nő akar, akkor ha akarja, akkor rendben van, ha nem akarja, akkor nincs rendben. Ez volt a Brájta első paragrafusa. Brájta következő paragrafusa az arról szól, hogy a férfi visszaad valamit, ami a nőjé, visszafizeti egy követelését, és ott meg azt mondja a Brájta, hogy ha azt mondta, hogy legyen eljegyezve nekem ezáltal a visszafizetés által, akkor ha a visszafizetéskor, az átadáskor mondta, akkor ha a nő akarja, rendben van, ha nem akarja, akkor nincs rendben. Hogyha a visszafizetés után mondta, akkor ha a nő akarja, akkor sincs rendben. Most mit jelent az, hogy a visszafizetéskor mondta, akkor ha a nő akarja, rendben, ha nem akarja, akkor nem rendben. Ha nem akarja, az annyit jelent csak, hogy konkrétan mondta, hogy nem akarom, akkor ez pontosan ugyanolyan szabály, mint a Brájta elején, a zálog esete, amikor hogyha a nő azt mondja, hogy nem akarom, akkor nem érvényes, de hogyha azt mondja, hogy akarom, vagy nem mond semmit, akkor az érvényes. De akkor ugyanígy kellett volna, csak azt kellett volna mondani, hogy mekudes, ez érvényes az eljegyzés. Ugyanúgy, ahogy azt a Brájta elején mondta. Ele racuszad amra in, lairacuszad isteke. Amikor tekintve, hogy nem ugyanaz a megfogalmazás, azért úgy kell magyarázzuk, hogy itt ebben az esetben, amikor a kölcsön visszafizetése akarja elvenni, akkor mit mond a Brájta? Ha akarja, ha azt a visszafizetéskor mondta, akkor ha akarja, akkor el van jegyezve. Ha nem akarja, akkor nincs eljegyezve. Mit jelent az, hogy ha nem akarja? Hogyha csöndbe marad a nő, az is már a nem akarja kategóriába tartozik. Vekaktani, de én nem ködes ez? És mit olvasunk? Hogyha a nő csöndbe marad, akkor nincs eljegyezve. Miért nincs? Értem szerint azért én. Jaj, my time, jaj, már én sakli, mert én sakli. Mi az oka ennek? Mert a nő mondhatja azt, hogy igen, visszavettem, köszönöm szépen a kölcsönt visszafizetésre visszavettem, de nem azért, mert jegyesként vettem vissza, hanem azért, mert a sajátomat vettem vissza, és ezért a csöndbe is marad, ezt nem tekintjük beleegyezésnek, hanem úgy tekintünk rá, hogy a nő nyilván erre gondolt, hogy ő a sajátját vette vissza. El a kácsi a hák, meg kicsi, meg az, hogy hamazunk, nem is, hogy hadd azt nem nyilván, meg kicsi, meg a Szerintem Brájta arról is beszél, ugye a folytatásban, hogyha a férfi egy lopott tárgyal veszi el a nőt, vagy akár a nőtől elragad valamit, és azzal veszi el, akkor az egy érvényes eljegyzés. De akkor az hogyan lehet érvényes? Miért nem mondjuk azt, hogy a nő itt is ugyanúgy mondhatja azt, hogy csak a sajátomat vettem vissza? Itt miért nem teszi meg ezt a különbséget? Erre lássmány, mi na, had és sadich, had és sadich. Itt vagyok kénytelen elmondani, hogy ez az érv, hogy a nő csöndben marad, és akkor még azt gondoljuk, esetleg azzal érvelne a nő, hogy azt mondja, hogy a sajátomat vettem vissza, ezt csak akkor mondjuk, hogyha nem volt semmifajta siduch, ismerkedési fázis közöttük. Hogyha volt ilyen ismerkedési fázis közöttük, akkor értelemszerűen nem mondhatja ezt a nő, ha elfogadta azt, amit adott neki a férfi, még akkor is, hogy az, amit a férfi ad neki, az tulajdonképpen a sajátja. Akkor mi ennek az egésznek a konklúziója, hogy Rav Nachman, amit mondott, az teljesen koherens. Abban az esetben a férfi odament a piacra a nőhöz, elragadt tőle egy sejemruhát, majd a nő követeli, hogy adja vissza, és a férfi azt mondja, hogy jó, akkor visszaadom, de csak akkor, hogyha jegyesen lesz ezáltal, és a nő azt elfogadja, akkor ha csak csöndben maradt, amikor elfogadta, akkor azt nem tekintjük úgy, hogy jegyesévé vált, mert a nő mondhatja azt, hogy igen, a sajátomat fogadtam vissza, most mit érdekelni, hogy mit mondott a férfi, hogy most csak a jegyességem, ezzel leszek majd a jegyese. Én a sajátomat kaptam vissza. És ez hogyan van nem ellenmondásban azzal a Brájtával, ahol azt mondja Brájta, hogyha vissza kapott egy követ, amit elragadt tőle korábban a férfi, akkor ha a férfi ezt a jegyességhez kötötte, akkor a jegyesség érvényesen létrejön. És azért, mert ott arról volt szó, hogy korábban már volt közöttük ismerkedés, és volt siduch, és már volt szó arról, hogy a nő a férfi felesége lesz. Oké, a következőkben a Brájta, vagy a Talmud három, Rabbi Assi három tanítását is idézni fogja. Nachnáv sédre Vászi, Ájlere Bonnellenek tévül és Mai Szaszi. Mert Vászi meghalt, akkor a bölcsek összejöttek, és megpróbálták egybe gyűjteni, csokorba gyűjteni a különböző tanításait. Amire a rabban, amire a biákom is mely, ahi, amire a vászi, amire a bimán. Megszólalt az egyik rabbi, akinek rabbi Jákob volt a neve, és az elsőként a következőt mondta. A következőt tanított a rabbi Assi, rabbi Máni nevében. Sem se én is sem nyúzkod, de se én iknéz, bőpakasz, mert a fruta, kárkenni, kárkenni, Niknis Bishab Prachas Mishab Pruta. Azt mondta a Rabbi Assi, ugyanúgy, hogy egy nőt nem lehet elvenni egy prutánál kisebb összeggel, ugyanígy egy földet sem lehet egy prutánál kisebb összeggel megvenni. Amen lejó, ki tánya hi, bechalipin. Tánya könyvő, bekli, áfa pisa, én bőse a pruta. Á, amru lejé, de a tánya áfa pisa, én nincs a nőkvások, de kák, nincs a prusa. De megszólaltak a rabbik, és azt kérdezték, várjál csak, hogyan mondhatta ezt a biászi? Akkor megy Brájta, ami pont szemben megy ezzel, és a Brájta azt mondja, hogy ahogy egy nő, annak ellenére, hogy egy nő nem szerezhető meg egy prutánál kevesebbért, ugyanúgy, bocsánat, annak ellenére, hogy egy nő nem szerezhető meg egy prutánál kevesebbért, egy föld megszerzhető egy putával kevesebbért, akkor szembe megy azzal, amit Rabbi Assitól itt idézett. Aki azt mondta, hogy párhuzam van a kettő között, és ahogy a nővel való nemi közösség nem szerzhető meg egy putánál kevesebbért, ugyanúgy egy föld sem szerzhető meg egy putánál kevesebbért. Amellé jó ki tánya a hívek a lipi. Tánya könyvbe kliápap és én is a putánál. Azt mondta nekik, Rabbi Jákai, ott a halipin, a csereügyletről van szó. Szóval egy csereügyletben a föld és a földre elcserélt tárgy esetén a cseretárgy az lehet akár egy prutánál kisebb értékű is. Amikor pénzzel való földvásárlásról van szó, akkor az ugyanúgy nem lehet egy prutánál kevesebb, mint ahogy a nővel való nemi közösség sem vehető, szerezhető meg egy krutánál kevesebbért. Hadai azt fogja kamri, tehát folytatták a rabbik, és további mondásokat idéztek Rabbi Ászitól. Hadam a Revi Udam, és Smuel, a Kalsin, egy jelbe tirgíti, miki dusim, lajjelői eszeki mond. Volt egy mondás Rabbi Udának, Smuel nevében, hogy minden olyan ember, aki nem ismeri kellően jól a házasság és a válás törvényeit, az ne is foglalkozzon, ne pászkenoljon, ne játssza a tudóst, vagy a rabbit az ilyen ügyek. És ennek kapcsán azt mondta Rabbi Ászi. Amar Rabbi Ászi, Amar Rabbi Kalsin, lajlom, Jézusom, de mából, hogy azt mondta Rabbi Ászi, Rabbi Éha nevében, hogy aki mégis így foglalkozik ezekkel a szabályoknak, ezeknek a szabályoknak az ismerete nélkül foglalkozik házassággal és válással, az nagyobb problémát okoz a világnak, mint a özönvíz nemzedéke, bűnös nemzedéke. És nem már Allah éve hákás, Röcceiák vagy Gannaiv, Benajov, Parszú, Betamim, Betamim, a Gau, ahogy a Seá proféta mondja, hogy az eskü és a hazugság, a gyilkosság és a lopás, a paráznaság minden pusztít, és vért vérrel érint. Mit jelent ez a mondat? Máj másma. Honnan látjuk, hogy ebben a mondatban a Seá a különböző bűnöket sorolja, amik vért és vért fognak hozni, tehát pusztulást fognak hozni. Honnan látjuk, hogy ez a mondat kifejezetten és egyedül a házasságtörés szabályát is magában foglalja. Ugye, mert mit mondott Rabbi Ászi? Hogy a amikor valaki foglalkozik a házasság és a válás levezetésével, anélkül ismerni annak a szabályait, az pusztulást hoz a világra, és ezt a mondatot idézi a Seától. Honnan látjuk a Seának ebből a mondatából, hogy önmagában az ilyenért ilyen végzetes pusztulás jön. Tágem, hogy észél, mördi benni, minséhav rájön, hajvin, áll hajvin, majd szívin. Azt mondja a Talmud, hogy Rav Yosef magyarázta, vagy fordította ezt a mondatot, hogy amikor mit eredményez, hogy az ember a felebarátja feleségétől nem ez fiúkat, akkor azzal bűnt bűnre halmaz. Szív, áll kén, áll teichál, ha arec, áll tevál, ha arec, umlalkol, jöjjsébben, bechájt, szalövájt, és folytatja a Hosea, és azt mondja, hogy ezért aztán el fog pusztulni a föld, és ki fog pusztulni minden, ami benne van, a mező vada, az ég madarai, még a tenger halai is meg fognak halni. Vagyis mit látunk, hogy azokért a dolgokért, amik az előző mondatban föl vannak sorolva, ugye, ami benne van a gyilkosság, a hazugság, a lopás és a paráznaság, azok mit fognak eredményezni? Ezt a fajta pusztulást. És ez a pusztulás, ez nagyobb és súlyosabb, mint akár a özönvíz idejének pusztulása. Illúvedere mából lejnik, zrögzél, lárdagom, sem jamos, nem már, mikvajla, sem beharava, mészú. Hiszen az özönvíz nemzedékéről az van írva, hogy minden el fog pusztulni, de a tengerhalai nem. Hogy írva van Mózes első könyvében, minden, ami a szárazföldön volt, meghalt. De a tenger halai nem haltak meg. Itt viszont a tenger halait is felsorolja a pusztulás részeként. Oké, tehát akkor látjuk ebből a Siáféle mondatból, hogy a házasságtörés az olyan pusztulást hoz a földre, ami még súlyosabb, mint az özönvíz. Azt mondta, hogy én ma ad avit klukulau. Miért nem mondjuk azt, hogy ez igaz, de csak akkor, hogyha minden, ami a Seáféle mondatban van, az teljesül. A lopás, a hazugság, a gyilkosság és a paráznaság együtt. Lőj szálkedájta, lehszív, kimipné, alla, avla, harec. Azt mondja, nem, ezt nem gondoljuk. Miért? Mert a követ, ugye az előző, mert a, egy másik mondatban, Jeremiásban azt van írva, hogy a hamis hazugság miatt pusztul el a föld, csak ugye a hamis hazugság, a hazugság ebben a mondatban csak egy, és mégis Jeremiás azt mondja, hogy emiatt elpusztul a föld, tehát azt látjuk, hogy a mondatban felsorolt összes bűn önmagában is ezt a pusztulást hozza. Véma allal a hód, de hannak a hudáj. Szerintem mindig lehetne azt mondani, hogy ez csak a hazug esküre vonatkozik, hogy a hazug eskü önmagában az tényleg ilyen súlyos, de az összes többi csak együtt olyan súlyos, hogy azért itt ekkora pusztulás jön. Mixifu paracu, parcu kixif. Azt mondta, hogy nem. Mégis ő azt kell mondjam, hogy hogy az összes felsorolt bűn külön-külön is ilyen pusztulást hoz, ugyanis a pusztulást úgy mondja paracu, és nem uparacu, pusztítani fognak, és vért vérrel fognak érinteni. A pusztítani fognak az és kötőszó nélkül van, vagyis mindegyik korábban felsorolt bűnre külön-külön is vonatkozik. Oké, ez volt akkor a második tanítás Rabbi Jászitól. Most egy harmadik tanítás. Hadori azt mondja, hogy Amri, hadet nála is, és én vijek hátosz, hogy mész, hogy a vijú jörsin, hogy lassza. Van egy misna, amelyik azt mondja, hogy ha valaki, egy nő, aki egy szülőnő, akinek a szülés után kötelessége áldozatokat hozni, közte ugye egy bűnáldozatot, mielőtt meghozná az áldozatot, már meghal, vijú jörsin, hogy lassza, akkor a... Csak rosszul mondtam, tehát szülőnő kell, hogy hozzon bűnáldozatot és oláldozatot, és mielőtt meghalt volna, meghozta a bűnáldozatot, de nem az égő áldozatot, az oláldozatot, akkor a örökösei meg kell, hogy hozzák az oláldozatot helyette. Omer videm és múlva, hús és frissem a cháim, ebből a jövőstöm a cháim laj. És ennek kapcsán azt mondta Smuel, hogy mikor igaz ez, akkor, hogyha ezt az áldozatot a nő, tehát az olá áldozatot a nő már az élete során elkülönítette. De ha nem különítette el, akkor nem. Akkor nem kell meghozniuk. Álmak a szavarsi, Buda Lavdor Rajsa. Mit látok ebből? Hogy Smuel feltétlenül azon az állásponton van, hogy a Sibud az a fedezeti obligó, ami létrejön általánosságban az ember kötelezettségeivel szemben, az nem egy tórai kötelezettség. Csak értsük, miről van szó. Tehát, hogyha valaki kölcsön ad valakinek, vagy bármilyen módon létrejön egy fizetési kötelezettség két ember között, akkor hogyha konkretizálva van, hogy ennek a fizetési kötelezettségnek mi a fedezete, zálogszerű fedezete, akkor az mondjuk megdefiniálják egy írott szerződésben, hogy most kölcsönadok neked X pénzt, és ennek a fedezete ez is ez az ingatlan, akkor az az ingatlan az valóban fedezetként ott van. De hogyha nincs konkretizálva, és ráadásul mondjuk ez egy szóbeli kölcsön, akkor az ember általánosságban köteles a vagyonával felelni a kötelezettség felé. A kérdés, hogy ez a kötelezettség, amivel általánosságban felel, ez mennyire erős fedezet, vagy mennyire erős kötelezettség. Az egyik lehetséges mondás az az, hogy ez a Tóra szerint nem egy valós fedezettség, nem jön létre az a fedezeti obligó, és ezért, hogyha például az illető meghal, akkor az örökösök nem kell, hogy feleljenek a korábbi kötelezettségei felé, még az örökölt vagyon kárára sem. És itt ugye akkor ezek szerint azt mondta Smuel, hogy csak akkor kell, hogy meghozzák ezt az áldozatot, hogyha el lett különítve a nő által. Magyarul, hogyha már meglett, ha már nevesítve lett, hogy mi a ennek a kötelezettségnek a fedezete, ennek a szentély iránti kötelezettségnek a fedezete. Akkor, ha viszont nem tette meg ezt, akkor ez a kötelezettség elszáll, nincs semmi, ami az obligóba bevonná a nő által hátrahagyott örökségi vagyont. Mit látok ebből, hogy Sibuda Lábdará, hogy ezek szerint ez az általános kötelezettség, az nem egy tórai erejű kötelezettség, tehát ha nem lett konkretizálva a fedezet, akkor ez egy általános kötelezettség, ami nem egy tórai erejű, és ezért nem kötelesek az örökösök ezt az áldozatot meghozni. Erre azt mondta Revászi, amúgy Revászi, amúgy Jöjjön, áfagápsolai frissöm, hájm. Revászi viszont idézte, hogy Rabbi Jöjjön szerint ez nincs így, hanem akkor is, hogy a nő nem nevesítette az áldozatot, akkor is kötelesek azt meghozni. Álmok a szavasi, de hávad a rájsza. Mit látok ebből, hogy ezek szerint Rabbi Jöjjön az az ásponta van, hogy Sibuda de rájsza, hogy az általános kötelezettség az igenis egy élő és valós kötelezettség. És ezért hiába nem lett nevesítve, akkor is a kötelezettség az obligó létrejön, és kötelesek a örökösök ezt az áldozatot meghozni. Azt mondta, amúgy a haplig, vagy hát az imna. Rábus mondod, amit ráváj, mivel pe én igaz, mivel jösszünk. Lőjön a kukhoz. Rábus mondod, amit ráváj, mivel pe én igaz, mivel jösszünk. Mivel pe gőjünk, de jösszünk, bénel a kukhoz. Azt mondja erre a Talmud, hát miért kellett ezt Rabbi Jászának mondani? Látjuk azt, hogy ez a vita Smuel és Rabbi Jöjjön között egy másik helyen már felmerült. Amikor arról volt szó, hogy Smuel azt mondta, Ráve Smuel azt mondta, hogy egy milválpe, egy szóbeli kölcsönügyletnél a követelés nem lehet behajtani sem az örökösöktől, sem pedig a vagyont megvásárló vevőktől a későbbiekben. De Jöjjön viszont azt mondta, hogy lehet behajtani mind az örökösöktől, mind a vagyon megvásárló vevőktől. Miért? Mert létrejön a sibud, létrejön a terhelése a fedezeti, általánosan létrejön a terhelése a vagyonnak, mint fedezeti vagyon, akkor is, hogyha nem lett nevesítve. Miért? Feltetően azért, mert itt is ugye ugyanez a vita, hogy sibuda dorájsza, vagy lábda dorájsza, hogy a fedezetiség, az általános fedezetiség, az a Tóra szerint létezik-e, vagy sem, Rabbi Jöjjön szerint létezik, ezért akkor, ha nem lett nevesítve, be lehet hajtani, és Laki szerint nem. Hát akkor látjuk, ez a vita egyszer már felmerült, mi szükség volt, ezt most Rabbi Ászinak még egyszer mondani. Cicha, de itt már be, ha... Vágka, mert Smuel, mi sem delej, mi a legszóval, hogy tőle? Ába, be, ha, én majd, de Rabbi Jöjjön, és Laki is... Azt mondja, a Talmud szükség volt mondani, miért? Mert ha csak a szóbeli kölcsön esetén lenne a vita, és nem tudnánk, hogy ugyanez a vita fönnáll az áldozat fizetés, vagy az áldozat teljesítés kapcsán is, akkor azt gondoltuk volna, hogy csak a szóbeli kölcsönnél mondja azt Smuel, hogy nem jön létre a fedezeti obligó, de a mi esetünkben, ahol az áldozatról van szó, és az áldozatnak a kötelezettség az olyan, mint hogyha már tekintve már bele van írva a Tórába, ez egy sokkal erősebb kötelezettség, mint egy szóbeli, sokkal erősebb kötelezettség ugye a szentély felé, mint egy szóbeli kölcsön, mi két ember között van, és elgondolhattuk volna, hogy én ma majd előre Jöjjön és Lakis, hogy ebben az esetben egyet értenének Rabbi Jöjjön és Lakissal, hogy létrejön az obligó az áldozat esetén. Ilyesmi nem beha kamara bék, hanem mi vagyok szó, hogy tényleg szó, és tár dámja. Ábba a kémen majd a lélés mondat, szíha, és ha pedig fordítva lett volna, és csak az áldozatnál merült volna föl ez a kérdés, akkor mondhattuk volna pont fordítva, hogy itt mondja azt, hogy Jöjjön, hogy ez olyan, mint hogyha az áldozati kötelezettség az olyan, mint hogyha egy írott kölcsönszerződés része lenne, és ezért ebben az esetben valóban létrejön a kötelezettség, akkor is, hogyha nem lett nevesítve az áldozati állat, de egy általános szóbeli kölcsön esetén nem. Ezeket mind a kettőt mondani, hogy lássuk, hogy mind a kettőben egyetért vagy minden nem egyetért, mind a kettően vitatkozik a Béhan és Smuel, és mind a kettőnél az egyik álláspontja az az, hogy az általános kötelezettség nem hoz létre fedezeti vagy terhelési obligót, a másik pedig azt mondja, hogy létrehoz. Amarav papa, hilchaszom nyilván be, gajvi minne jöjsin, de innen gajvi minne lakuchasz. Mi a halacha? A papa azt mondta, hogy a halacha az az, hogy egy szóbeli kölcsönnél, ahol általános fedezeti kötelezettség van, ott félúton van az igazság, mert az örökösöktől be lehet hajtani az örökölt vagyon terhére az ilyen kölcsönt, a vásárlóktól, akik a vagyont megvették, nem lehet behajtani. Én egy minden kurhozni lészlek, ha miért nem lehet a vásárlóktól behajtani, mert az egésznek az a logikája, hogy egy szóbeli kölcsön esetén, mert nincs olyan híre, hogy a vevő tudja, hogy itt esetleg van valamilyen kötelezettség, ami az veszélyben lenne az a vagyon, amit most ő megvesz, és ezért nem lehet ráterhelni később ezt a az ő kárára ezt a kötelezettséget. De az öröklésnél ott nincs ilyen kérdés. Oké, na most a Talmud a Mistának a következő passzusát fogja magyarázni. Ugye eddig szó volt a házasságról, beszéltünk végig mert az eljegyzésnek a három formájáról, pénz, okirat, elhálás. Most átérünk a Mista másik felé, arról is szó volt, hogy mennyi pénz, Bét Samály szerint egy dinár, Bét Hillel szerint egy pruta, mennyi egy pruta, a pruta az 1/8 a itáliai iszárnak. Most pedig megnézzük a Mista második paragrafusát, ami arról szól, könyvész átszmó, vagy gétó visszaszabál, hogy a nő hogyan szerezheti vissza a szabadságát, ha kap egy getet, egy válólevelet, vagy a férje meghal. Mislém a gérdik szív, a kasszom a széfég visszusz, el a visszaszabál, mint a szatam, oké, az, hogy get az világos, tehát hogy a gettel, várólevéllel ez működik, az egyértelmű benne van a Tórában, mert kasszabban a szíveszépen Krisztus írjon neki egy várólevelet, tehát akkor az egyértelmű, de honnan tudjuk, mi lesz a vár, honnan tudom, hogy a férj halálával is visszaszerzi az autonómiáját a nő. És faraó aszra, hú aszra, vő hú se vesza. Azt mondja, a Talmud egyszerű, ez egy egyszerű logikai úton tudhatom. Hiszen a férje az, aki letiltotta a világra, akkor a férj halála, a férje az, aki feloldja. A harra ez az, hogy Leo, vagy Loisari Leo, azt mondtam, hogy ez egyáltalán nem magától értető, hogy vannak olyan családi kapcsolatok, amelyek az illető családi kapcsolódása halála után is megmaradnak. Mondjuk valakinek az apjának a felesége, ugye, az tiltott, akkor is tiltott, hogyha az apja közben meghalt. Tehát akkor a halál az önmagában miért nem egyértelmű oldja föl azt, amit az illető a halála előtt magával a létével tiltott le. Még itt is mondhatnánk azt, hogy hiába halt meg a férj, attól még a nő nem válik megengedetté. De minden rachmon, hogy javamasein lebanim a szúra, ha jés lebanim ut eresz. Szóval tudod, mint akkor a sógorházasságból következtes. Ugye a sógorházasság arról szól, hogyha gyermektelenül halt meg a férj, akkor a nő nem mehet máshoz hozzá egészen addig, amíg nem rendezi a viszonyát a sógorra, mondjuk hozzá megy a sógorhoz, vagy a sógortól kap halica. Akkor mit látok ebből, hogy csak ebben az esetben, hogy a gyermektelenül hal meg, és volt ott a férjénket testvére, ebben az esetben tilos továbbra is a világ többi férfiére, de hogyha ez nincs, akkor megengedett. Dilma én le banim a szura, lálmom a sárjel, hogy van mi, és le banim, akkor lálmom nem mi a szura. Azt mondom, hogy oké, de ez még logikai nem tesz, hogy így van. Lehet, hogy úgy tudnék érvelni, hogy ha nincsenek fiai, akkor legalább a sógorra megengedett. Ha vannak fiai, akkor a sógorra tilos, és a világ összes többi férfiára is tilos. Elemi dama rachmon álmon, lakain gadol a szura, ha lakain hegyöt sárja. Azt mondtam, hogy tudom, mint akkor abból látjuk, hogy a Tóra megtiltja az özvegyet a főpapra nézve, akkor ezek szerint, ha az özvegy tilos a főpapra nézve, akkor a világ összes férfiára viszont megengedett, mert az összes férfiára tilos, akkor nem kell külön A főpapra nézve megtérteni. Dilma lekönyv gadda, be láv, kulán, beszélj. Azt mondtam, hogy tudod, még mindig lehetne azt mondani, hogy a főpapra nézve tilos, egy súlyosabb tilalommal, egy tiltó tilalommal. De még a többi férfire is tilos, de ott nem egy lábval, nem egy súlyosabb tilalommal, hanem egy assé, egy felszólításból következő tilalommal. Ami hogy néz ki, hogy a felszólítás úgy néz ki, ha ír neki egy vállólevelet, akkor küldje, azt mondja a Tóra, írja neki egy vállólevelet, és küldje el, és legyen más férfi. És ebből arra következtetnénk, tévesen természetesen, hogy ha írt neki vállólevelet, akkor más férfi lehet. Ha nem írt neki vállólevelet, hanem meghalt a férj, akkor nem lehet más férfi. De ugye ezt egy felszólításból levezett tilalommal tudnánk. A főpap pedig egy erősebb tilalommal lenne megtiltva. Hája széj, mája vidőté. Azt mondja a tanulány, csak ez a felszólításból levezetett tilalom, hogy jönne egyáltalán létre, hogy keletkeztetődne meg. Korábban a férfi léte egy erős, akár halálbüntetéssel járó tilalmat keletkeztet meg, az áll fönn, ugye, hogyha a nő megcsalná a férjét. Most, hogy meghal a férje, akkor az elvész, és létre egy új tilalom, ami meg egy felszólításból van nevezetve. Ide hányja visszaszabál, tisztére legalább, ide löj hányja visszaszabál, tukmum visszak a májszernak, nincs, ebben semmi logika nincs, mert akkor azt lehetne mondani, hogy ha a férfi halála nem, ha a férfi halála felold valamifajta tilalmat, akkor az összes tilalmat oldja föl, nem jön létre egy új tilalom a felszólításból levezetendő. Ez egy olyan tilalom, a felszólításból levezetett tilalom, ami nem volt meg korábban. Akkor ha a férfi halála nem old föl semmit, akkor maradjon meg az eredeti tilalom. Ha fölold, akkor viszont oldjon föl mindent. Hogyan jön létre itt egy új tilalom, egy felszólításból levezetve? Álme loj, a fiktami misszavé kumtálaszei, mind rávépszulom, hogy dosen, de mikara, izbeju, mi illa, vászire begizvá vaida. Praki nuhu, mi illa le izbeju, begizvá vaida a szíri. Azt mondja, hogy nem, látunk más ilyen esetet is, ahol eredendően van egy súlyosabb tilalom, aztán valami föloldja azt a súlyosabb tilalmat, de létrehoz egyben egy enyhébb tilalmat, mondjuk egy, ugyanúgy, mint a mi esetünkben, egy felszólításból levezetett tilalmat. Ugye miről van szó? Hogyha van egy áldozati áldat, ami valamilyen makula miatt tiltottá válik, hogy az oltára fel legyen áldozva. Egy ilyen áldozati állat az továbbra is szent, és tilos profán célra használni, tilos dolgoztatni, tilos a gyapjúját másra felhasználni. Kinu, hogyha később kiváltják ezt az állatot, akkor mi illa lézbe jó, akkor a mi illa, tehát a profán célra használása, úgymond a szentélysikasztás tilalma, szentségsikasztás tilalma az megszűnik, a szíri. De ugyanakkor a dolgoztatásának és a gyapjújának a felhasználásának a tilalma, az továbbra is megmarad. Magyarul egy ilyen esetben, amikor kiváltják ezt a makulás állatot, akkor lehet profán célra használni, olyan értem, hogy le lehet vágni és meg lehet enni, de dolgoztatni vagy a gyapjúját felhasználni nem lehet. Akkor itt is van egy súlyosabb tilalom, ami megszűnik, de egy enyhébb tilalom megmarad. Akkor ugyanígy lehetne a nőnél is mondani, hogy egy súlyosabb tilalom megszűnik, az, hogy a férfi meghal, de egy enyhébb tilalom a felszólításból levezetett tilalom, az megmarad. Azt mondja a Talmud, Ella, Midamekra, Penya, Muzumil, Hamar, Isákeik, a Henna. Akkor azt mondja, van, hozok neked egy másik bizonyítékot, méghozzá, amit a tábori pap mond a háborúba indulóknak. Azt mondja nekik, ha valaki elvette egy nőt, és még nem töltött vele egy éve, akkor menjen vissza és legyen a feleségével. Bocsánat, nem egy töltött fel egy évet, hanem eljegyzett egy nőt, de még nem vette el feleségül, akkor menjen vissza, és megy el feleségül, nehogy meghaljon a háborúban, és egy másik férfi vegye el. Mit látok ebből? Hogyha meghalna, akkor egy másik férfi elveheti. Tehát ezek szerint a halál feloldja a köztük lévő obligót és a tilalmat a világ összes többi férfiára. Maszke Rav Sisa, Bréd Rav Idi, Émamán, Acher, Java. Azt mondja Rav Sisa, Rav Idi. Oké, de itt is lehetne mondani, hogy az is Acherik, a Hena, a másik férfi vegye el, az nem akármilyen másik férfi, hanem a sógor. És azt akkor úgy tanulnánk ezt, hogy menjen vissza, és legyen a felsége, nehogy meghalljon, és a sógora vegye el. De azt még mindig nem tudjuk ebből feltétlenül, hogy ez a világ összes többi férfiára vonatkozik. Amara Vási, Stécsú, az Bédavar, Hádad, de Javam, de Ikri, Acher. Mert azt mondta Vási, két választ is tudok erre adni. Az egyik az, hogy a sógort nem neveznénk úgy, hogy másik férfi. Miért? Mert a sógor, általi sógor házasság az azáltal jön, az maga az elhunyt férfi által jön létre. Szív, vagy szív, ez ne a isa áhra, a kaszok szép, hogy Jézus, hogy ki muszai is áhra, mi iszk is miszel a gilusi, mágrius, és sárvig jön meresz, hát miszel sárja, vagy gönyv meresz. És van még egy magyarázatom, hogy van egy szabály, amire a Tóra Mózes 5. könyvében beszél, ami arról szól, hogy ha valaki elvált egy férfitől, hozzáment egy másik férfihez, és ez a másik férfi megutálja, és ő is elvált tőle, vagy meghal ez a másik férfi, akkor nem mehet vissza az első férjhez. Iszkis miszelegirusin, és ugye mit látok itt, hogy ennek a másik férfinek a másik férfitől való leválás, aminek két opciója van, a válás és az, hogy meghal, az egy mondatban van említve, akkor ezek szerint ez a kettő, ez ugyanolyan szabály vonatkozik rá, kettőt között egyenlőséget lehet tenni. Mágérus és sárvegyen mehez, hát mi szer sárvegyen mehez? Akkor azt lehet mondani, hogy ugyanúgy, ahogy amúgy a válás, az teljesen felold minden itt a tilalmat a világ összes többi férfiára nézve, ugyanígy a halál is felold minden tilalmat a világ összes többi férfiára nézve. Amikor összefoglalva, innen tudjuk, hogy a halál az valóban feloldja az obligót.